Drága mennyei atyánk, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében jöttünk össze, hogy imádjunk téged, magasztaljunk téged, és a te dicsőségedben áradhassunk. Köszönjük a felettünk megnyugva és növekedő kegyelmedet. Hálát adunk, atyám, a te jelenlétedért, az érintésedért, és mindazért, amit Krisztusban te elvégeztél, értünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te voltál a helyettesítőnk a kereszten. Hogy nekünk ne kelljen menni a pokolba, ne kelljen betegnek lenni, szegénynek lenni, mert megváltottál minden átoktól, Jézus nevében. Köszönjük a Szentvért, amit bőséggel megragadunk és kitartunk a sötétség minden erejével szemben, és kihirdetjük az igét a problémákat hozó ellenséggel szemben, hogy eddig és nem tovább. Ki vagy te nagy hegy? A Jézus nevében lapája leszel, mert Jézus nevére mindenkinek térdet kell hajtani, a mennyben, a földön és a föld alatt. Köszönjük a szellemi fegyverzetet, hogy ellenállhassunk az ellenségnek, és megállhassunk a hitünkben. Magasra emeljük a szövetségvérét, magasra emeljük, atyám, a kezeinket, és megköszönjük neked a segítő karodat, mert általa van a mi szabadulásunk, az áttörésünk, a győzelmünk, az előmenetelünk, és az új ajtók, kapuk, amit te készítettél a számunkra, hogy bemenjünk a te tervedbe, hogy bemenjünk a te akaratodba, és elvégezzük a te tervedet. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy kívánd a dicsőséget. Szeretettel köszöntünk benneteket. Mindannyian örülünk, hogy újra találkozhatunk. Szeretném megköszönni, hogy az elmúlt két alkalom során egyrészt összefogva oldottátok meg a feladatokat, másrészt köszönöm szépen az ima támogatásotokat. Amíg bent voltam a kórházban, az Úr adott ötleteket. Először is van két fontos szó a Bibliában. Az egyik fontos szó, hogy jöjjetek, másik fontos szó, hogy menjetek. Ez a kettő nem összekeverendő, mert Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terhek alatt vagytok. Ugye megszabadítsalak benneteket. De utána azt mondja, hogy amikor megismertétek az evangéliumot, az örömhírt, akkor menjetek és vigyétek el és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. És ez minden hívőnek a feladata. A kórházi konyhával maximálisan voltam elégedve, mind mennyiségileg, mind minőségileg. Az egyik takarítónőt megkérdeztem, maga megy le a konyhába fölhozni az ebédet? Igen, azt mondja, ő megy le. Akkor mondom, megkérném, hogy egy üzenetet adjon át, hogy mennyiségileg, minőségileg, maximálisan meg vagyok elégedve az ebéddel, a vacsorával, meg mindennel. És megkérdeztem, hányan vannak? Azt mondta, olyan 10. Akkor itt van 10 darab kártya, és más nem tudok adni ajándékba, ezt vigyel el, legyen szíves és ósza szét. Na most tudjátok, hogy egy konyhára nem lehet egyébként bejutni, mert hát oda csak fehér köpeny, meg egy egészségügyi vizsgálattal, de az Úr bölcsessége által így oldotta meg, hogy a konyhára bejutottak az üdvösségi imák, az üdvösségi kártyák. A másik dolog pedig, pont akkor volt nőnap. Jött a vizit, tőlem már elmentek, mentek a másik ágyhoz, és akkor kapcsoltam, hogy hoppá, hát nőnap van. És amikor végeztek, mondtam, hogy elnézést, elfelejtettem, hogy boldog nőnapot kívánjak, de most nem tudok virágot adni, mert hát ilyen helyzetben vagyok, itt fekszem az ágyon. Viszont van olyan képem, amelyiken van rózsa. Ezt szeretném önöknek átadni. És a irányítós Jézus kép, amelyike rajta van az üdvösségi ma, ugye a két szélé rózsa van, ezt adtam oda. Úgyhogy az Úr sokféle ötleteket tud adni, figyeljetek rá, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Volt még egy álmom, nem olyan túl régen. Valahol egy szép turisták által látogatott helyen voltunk. Pontosan nem emlékszem, hogy ki, de a gyülekezet is ott volt. Nem egy túlságosan kiépített vidékről van szó, hogy egy nagyon-nagyon szépen kiépített wellness központ, hanem olyan egyszerű kis erdei kis szállás. És éppen bementünk a szobába, hogy megnézzük, és több ágyas szobáról volt szó, de azt mondtuk, hogy tehát aludni ebbe lehet. És előkerült a tulajdonos felesége, aki azt mondta, hogy itt van a Borfeli. Aki évekkel ezelőtt itt járt, és igaz, hogy nem a kezébe adtam azt a pici kis kék bibliát, a Gedeon féle bibliát, hanem valóban leraktam, és ő megtalálta, és nyitott volt a szíve, mert annyira fel volt buzdulva, hogy itt vagyok. Itt van egy pásztor. És kiállt az ajtóba, és ott az emberek jöttek, mentek, ott valami buszmegálló lehetett, és invitált az embereket, hogy jöjjenek. Jöjjenek. Hallgassák. Ebből nekem az az üzenet jött elő, hogy idővel minden mag ki kell. Tehát, ha vetitek az evangélium magját, és elsőre úgy tűnik, hogy nincs fogadókészség, akkor sem kell feladni, megállni ezzel a munkával. Mert idővel minden mód ki kell. Ezt előjárunk is tanította annak idején. Hogyha a megfelelő körülmények megadatnak egy kis kertbe elvetett magnak, megjön a megfelelő csapadék, megkapja a megfelelő hőmérsékletet, akkor a mag tudja a dolgát is ki fog kelni. Ugyanígy az evangélium magja is ki fog kelni. Viszont találkoztam egy ellenpéldával. Utolsó előtti napon behoztak egy bácsit, velem szembe volt, és ott az egyik felele bénult. Néha ott pityergett, mondogatja nekem, hogy hát miért így van teremtve az ember? Hát én mindjárt választottam, hogy az ember nem így van teremtve, az tökéletesen meg van teremtve, hanem csak belepiszkáltak a teremtésbe. És elkezdtünk be, ki maga? Hát mondtam, hogy önkéntes, protestáns, lelkész, kész. Ezt mondtam mindenkinek. Aztán mindjárt adtam neki egy kártyát. Jött egy hozzátartozója, az is meglátta a kártyát, és elkezdett kérdezni, hogy mi a különbség az egyházak között? És hát mondom, hogy egyik az teljesen evangélium, másik meg nem. Csak részeket tanítanak. És akkor elkezdett kérdezni az üdvösségről, és ahogy, ahogy le van írva, ahogy Pál leírja, elkezdtem erről úgymond tanítani. De éreztem, hogy egyik fülénbe, a másikon ki, a szíve be volt zárva, nem mutatkozott, egy szót nem szólt, csak egyszerűen lehetett érezni azt a szellemiséget, hogy ő akkor is azt hiszi el, amit ott mondanak a templomban. Elmagyaráztam neki, hogy miért mondják, hogy hiszek egyet. Jézus be kell fogadni. De visszatérek az álmomhoz, hiszem, hogy a kezébe kapta a lehetőséget, a fülével hallotta, amit mondtam, a magában vetve, és egyszer csak, vagy előveszi a Bibliáját, és ő megnézi a saját szemével, és annak a magnak is ki kell kelni. Amen. Na, úgyhogy nem voltam munka nélkül. Most akik meg járnak, azok ugye tapasztalnak ilyet is, meg olyat is. Találkoznak nyitott szívű emberekkel, találkoznak bezárt szívű emberekkel. A Szent Szellemre kell figyelni ilyenkor, hogy kinek mennyit lehet mondani, és mit lehet mondani. Egyik pásztor azt mondta, hogy mit tettél? Hát mondom, nem csináltam én semmit se. Csak tanítottam, hogy győzedelmes gyülekezetből. Hát azt mondja, ezt nem csípte a füstös. Nem akarta, hogy a hatalomról szóló tanítás ugye kimenjen, mert ugye nem csak ti halljátok, ugye, hanem az interneten is van egy hallgatóság. Tehát köszönjük az Úrnak, hogy vagytok, meg vannak, akik várják és keresik ugye a ságvári tanításukat. Folytatjuk a Krisztusi Győzelemben című tanítás sorozatunkat a 12. résszel, és ennek a címe Szilárdan megállni. Az első pontunk Isten fegyverzete. Efézus 6:10.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmának erejében.
Amen. Korábbi fordítás azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében, de ez már ki van igazítva a King James változathoz, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében. Tehát ne a magunk erejére hagyatkozzunk, hanem Isten ígéreteire támaszkodjunk mindenkor. A kősziklához járulhatunk, aki nem más, mint Jézus, és szilárdan megállhatunk az ő igéjén. Megbízni Istenben azt jelenti, hogy megbízni az ő igéjében, mert minden erő abban található. Az Efézus 6:11-es következik.
Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
Amen. A fegyver az egy olyan gyalogos katona fegyverzetét jelképezi, ami nehéz fegyverzettel van felszerelve. 6:13-ast olvassuk.
Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok.
Amen. Amen. Azért kell erősnek lenni az Úrban, és a hatalmának erejében, hogy amikor jönnek a próbák, a tesztek, a megpróbáltatások, akkor ellenállhassunk az ellenségnek, és megállhassunk a hitünkben. A megerősödés egyik útja az, hogy felöltözzük Isten fegyverzetét. Egyrészt a fegyverzet védelmet jelent az ima életünkben, ugyanis amikor felöltjük a szellemi fegyverzetet, akkor készen állunk az imádságra. A második pedig, az Isten fegyverzete segít megállni az ellenség minden ravasságával és megpróbáltatásával szemben. Vizsgáljunk meg közelebbről egy dolgot. A 11-es vers azt mondja, hogy öltözzétek fel. A 13-as vers pedig azt mondja, hogy vegyétek fel. Ha nem kellően figyelünk erre, akkor úgy tűnik, hogy ez ugyanazt jelenti. De egy picit mélyedjünk el ezeknek a tartalmában. A 11-es vers azt mondja, hogy öltözzétek fel, ami azt jelenti a görögben, hogy felölt, magára vesz, felölt magára, mint fegyvert. A 13-as versben a vegyétek fel pedig azt jelenti, hogy felemel, magával visz, hordoz. Tehát például a pajzsot vagy a kardot felveszi és hordja, és viszi. Ennek az értelme a következő. Ha már rajtad van a fegyverzet, akkor azzal tenned kell valamit. Azaz, használnod kell. Mert hogyha csak rajtad van a fegyverzet, és nem csinálsz vele semmit, akkor az nincs a segítségedre. Olvassuk tovább az Efézus 6-ban, 14-17-ig.
Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazsággal, és felöltözvén a megigazultság melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével. Mindezekhez vegyétek fel a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten igéje.
Amen. Pál apostol egy római katona fegyverzetét hozza példaként. Ez a fegyverzet 6 részből áll. Egy kicsit ismerkedjünk meg közelebbről ezekkel. Az egyik. Az üdvösség sisakja. Az üdvösség sisakja az Istenben levő helyzetünket mutatja a Krisztus megváltása által. Tehát a megváltás által bekerültünk Isten családjába. Isten gyermekei vagyunk. A sisak az elmét védi, mert az elme az ördögnek a játszótere és a fő támadási pontja. Ezért nagyon fontos az, hogy amikor egy ember befogadja Jézust, újjászületik, akkor utána az elméjét újítsa meg Isten igéje alapján, hogy mind jobban Krisztushoz hasonlóan kezdjen gondolkodni. És ez egy folyamat. Az újjászületés egy pillanat, az elme megújítása az pedig egy folyamat. Szinte egész életünk rámegy. A második az igazság öve. Egy katonai övet képzeljetek el. Ez tartja helyén a fegyverzetnek a többi részét. Erre az övre akasztják rá a krézigránátot, a tört, pisztolyt, és sorolhatnám. Nekünk is fel kell öveznünk magunkat az ige igazságával. Ebbe az övbe be kell tenni az igét, mint töltényeket. Ezen az övön még a töltény is rajta van. Oda van fel erősítve. És úgy lesz eredményes az ima életünk, hogyha mi felövezzük magunkat az ige igazságával. És amikor imádkozunk, akkor az igét szóljuk, mert abban erő van. A Jeremiásban meg van írva, hogy az ige az szikla rúzó pöröly. Szikla rúzó kalapács. A harmadik. A megigazultság mellvasa. Ez megmutatja, hogy Krisztus által igaz vagy Isten előtt. És nem csak igaz vagy, hanem Krisztussal örökös társak is vagytok. A Szentvér volt az, amely megtisztított bennünket. És így tudtunk belépni Isten jelenlétébe. Semmilyen más mód nincs arra, hogy Isten elé járulhassunk. Azért vagy ellenfele az ördögnek, mert a Szentvér téged és bennünket igazá tett. A negyedik a sarú. Az ige világosságában kell járnod, hogy hatékony legyél imádságban. Közben ellapozunk. A Zsoltár 119-es fejezetben a 130-as verset nézzük meg. Amikor mi az igével tápláljuk a szellemünket, elmélkedünk az igén, úgymond rágódunk az igén, akkor az nekünk védelmet fog jelenteni, világosságot és hitet fog hozni.
A te igéd megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűt.
Lehet, hogy már volt olyan eset, amikor leültetek vacsorához, és elfelejtettél a kertből behozni paprikát vagy paradicsomot. Vegyük azt, hogy sötét van. Ilyenkor hogy fogod tudni pótolni ezt a zöldségfélét? Hát fogsz egy zseblámpát, és világítasz magad előtt. Amerre mész, ott van egy keskeny világosság, és látod, hogy van-e vagontúrás, vagy nincs. Hogy anyásél benne. Meg megtalálod a paradicsomot, meg a paprikát. Isten igéje ugyanilyen világosságot ad a számunkra. Csak használnunk kell. Be kell kapcsolnunk. Zseblámpán is van egy kapcsoló. Meg kell nyomni, és világít. Az igét meg kell vallanunk, és világít. Megvilágítja az elménket, és az utunkat. Az ötödik a hit pajzsa. A hit pajzsával oldhatod ki az ellenségnek a tüzes nyilait, amivel támad az ima életedben, és támad a mindennapi életedben. Ne felejtsétek el, hogy egész nap hitben kell gondolkodni, hitben kell szólni, mert így tudjuk bezárni az ellenség előtt az ajtót. Így nem adunk helyet az ellenségnek, hogyha mi hitben gondolkodunk és hitben szólunk. Hogyha mi a hit küzdőterén maradunk, akkor ellen tudunk állni a kísértőnek, az ellenségnek, és ő el fog futni előlünk, ahogy megvan írva. A hatodik szellemi fegyverzet a szellem kardja, ami nem más, mint Isten igéje. Tehát a szellem kardja, ami Isten igéje. hogyha megvizsgáljuk a hat szellemi fegyverzetet, akkor azt fogjuk látni, hogy ez az egyetlen támadó fegyver, a többi mind védekezésre való. A Biblia nevezi a Isten igéjét a kétélű kardnak is. Az ige szerinti út az nem más, mint a Szent Szellem kardjával szembeszállni az ördöggel. Ez teljesen biblikus dolog. Ahogy Jézus is tette, majd rá fogunk térni, amikor megkísértette a pusztában az ördög, akkor azt mondta, hogy meg van írva. És mindig hivatkozott valamire, ami éppen aktuális volt. Jézus soha nem kereste azt, hogy az ördöggel csatázzon. Mindig az ördög kísértette meg őt, hogy megakadályozza a megváltást. Hogy megakadályozza, hogy nekünk üdvösségünk legyen. És visszakerülhessünk Isten királyságába. Amikor Jézus szembe került az ördöggel, soha nem sóhajtozott órákon keresztül, és nem próbálta lerontani az erősségeket. Jézust az igazság és a megigazultság megvédelmezte, így megállt a helyén, és használta Isten igéjét, azaz idézte Isten igéjét. Hogyha Jézus az igét használva küzdött és győzött, akkor nekünk is ugyanígy kell használnunk a szellem kardját, azaz Isten igéjét. A kard használata nélkül, azaz az ige használata nélkül mi hátrányba kerülnénk. Amikor az igét szóljuk, azzal ledöfhetjük az ellenséget minden összecsapásban. És a Máté 4:4-ben az egyik ige az, amikor Jézus úgy kezdi a válaszát, hogy ördög, meg van írva.
Ő pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.
Amen. 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 Itt ugye előzőleg azt mondta az ördög, hogy szóljon a kövekhez, hogy váljon a kenyéré. Itt ennek egy rejtett értelme van, hogy a törvényt vegye magához, de a törvény az halott. A törvényben nincs élet. Az igében van élet. És amikor mi az igét magunkhoz vesszük, akkor az életet vesszük magunkhoz. És az ördögnek van egy régi módszere, hogy amikor bejönnek az emberek a gyülekezetbe, újjászületnek, szentek lesznek azáltal, hogy befogadják a Szent Jézust, akkor az ördög különböző trükkökkel próbálja a gyülekezetből eltávolítani őket, hogy ne ismerjék meg az igazságot. Hogy ezt a szellemi kenyeret, amit most olvastunk, ezt ne tudják magukhoz venni hétről hétre, és ne kapják meg a szellemi táplálást. A szellemünknek épp úgy szüksége van reggelire, ebédre, vacsorára, mint a testünknek. És tapasztalatban mondom, hogy amikor ilyen-olyan oknál fogva kimaradnak testvérek, egy idő múlva egy szellemi éhség alakul ki bennük. És felismerik azt, hogy igenis szükség a gyülekezetbe járni. A szellem és a kenet szavak rokon értelmű szavak a Bibliában. Isten igéje felkent. A kenet pedig tudjuk, hogy megtöri az igát. Ez pedig azt jelenti, hogy a kenet kardja, azaz Isten igéje képes megtörni az ördög munkáit, az ördög igáját, az ördögnek a korlátait. A kenet kardjával szabadítsd ki magadat az ellenség kezéből, hogy áldását tudjál válni mások számára. Először nekünk kell szabadnak lenni, hogy tudjunk szólni mások felé. Második pontunk, megállni a csatában. Amikor rajtad van a fegyverzet, akkor kész vagy elfoglalni a harci állásodat. Krisztus győzelme miatt a Biblia egyetlen helyzetet említ a hadviselésben, ami úgy szól, ahogy olvastuk az előbb az Efézus 6.13-ban, hogy mindeneket elvégezve megálljatok. Tehát mindeneket elvégezve megálljatok. Elemezzük ezt a két szót. Az elvégezvén azt jelenti, hogy legyőz, hatalmába kerít és végez vele. A megálljatok pedig azt jelenti, hogy ellenállni és szilárdan megállni. A szilárd azt jelenti, hogy nem lehet kimozdítani. Olvastuk az előbb az Efézus 6-ban, a 11-től 14-ig levő szakaszt azt esetleg tanulmányozzátok át ismét. A támadás szó ezekben a versekben egyszer sem szerepel, viszont az áll szó 4 esetben is előfordul. Felsorolom ezeket. A 11-es versben az van, hogy megállni, a 13-as első felében ellenállni, a 13-as második felében megállni, és a 14-es versben állni a támadás idején. Tehát a támadás idején meg kell állni, ellenállni. Erről szól itt egymás után ez a 4 szó. Timóteus írja, hogy a hitnek van egy szép és jó harca. Amikor a hitnek a szép és jó harcát harcoljuk, akkor mi hitben kell, hogy legyünk, és nyugalomban. Mert nekünk az igével kell megállni, és nem a saját erőnkkel az ellenséggel szemben. Jézus nem csak megvívta a csatát, hanem megnyerte a csatát a Kálvárián. És ezt értünk tette. A mi feladatunk az, hogy az igébe vetett hit alapján ellenálljunk és megálljunk hitben. Nem szabad, hogy az ellenség kimozdítson a mi pozíciónkból. Az ördög támadásaival szemben előbb vagy utóbb mindenki találkozik, de fel kell növekedni ahhoz, hogy mindenki önállóan képes legyen megállni. Istennek ez az elvárása. Ő adta a fegyverzetet. Minden biztosított hozzá. Miénk a Jézus neve, amelyre minden térnek meg kell hajolni. Tehát fel vagyunk szerelve, nekünk viszont ezt használnunk kell és alkalmaznunk kell. Harmadik pontunk. Megállni a hitben. 1 Korintus 16-13 következik.
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek.
Amen. Ugyanezt a King James fordítás szerint olvasom. Vigyázzatok, álljatok meg szilárdan a hitben, viselkedjetek férfiasan, legyetek erősek. És a 2 Korintus 1.24-es, amit megnézünk.
Mert nem uralkodni akarunk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek, mert hitben állotok.
Amen. Amen. A King James a végét így adja vissza, mert hit által álltok. Tehát nekünk az igébe vetett hit által kell megállnunk az ellenségnek minden támadásával és rabasságával szemben. Az áll szó a görögben azt jelenti, hogy mozdulatlannak lenni, rendületlenül kitartani. Tehát, mint egy bebetonozott oszlop, a semmi nem tudja onnan elmozdítani. A szilárd szó pedig azt jelenti a görögben, hogy erősen rögzített, állhatatos, hajthatatlan. Ez a mi pozíciónkat jelöli, hogy legyünk töltfa keresztények. Vannak 100 vagy 100 évnél is öregebb töltyfák. Nagyon nagy, vastag átmérővel. Egy matuzsálem. Ha jön a vihar, meg tudja mozdítani azt a matuzsálemfát? Nem. A törzse erős, a gyökerei szilárdan állnak, és tartják. Tehát nekünk is ilyen töltyfa keresztényeknek kell lennünk, hogy ilyen erősen oda vagyunk rögzítve Isten igényéhez. Hogyha rajtad a fegyverzet, egyetlen teendőd van, ellen kell állnod a pusztítónak. Ki kell kényszerítened az ördög vereségét és a te győzelmedet. Tehát amikor ellenállsz, akkor ez két gyümölcsöt fog hozni. Az ördög vereségét és a te győzelmedet. A fegyverzet felöltésének a célja az, hogy mi sikeresen meg tudjunk állni, amikor támadás ér bennünket az ellenség oldaláról. A megállni szó az ellenséggel kapcsolatban használatos. Amikor az ellenség felüti a fejét, akkor nekünk foglalkozni kell vele. Szilárdan meg kell állnunk az igébe vetett, megingathatatlan hitünk által. Tehát egy biztos pontunk van, Isten igéje. Tudjátok, hogy a törvények, a kressz és mindenféle szabályok, helyi rendeletek mindig változnak, mindig módosítják, de van egy könyv, amely soha nem változik. Ez pedig Isten királyságának a alapszabályai. Meg is van írva a zsidó levélben, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. Jakab levélben meg van írva, hogy Istennél nincs változás, és még a változásnak az árnyéka sincs kilátásban. Pontosan nem néztem utána, csak ez így jött szellemből most. Jakab 1-ben van, úgy emlékszem, hogy Istennél nincs változás. De még a kilátása sincs meg, hogy változzon valami. Tehát ezért kell nekünk a szellemi birodalomhoz maximálisan ragaszkodni. Mert ez egy biztos pont. Negyedik alpontunk, megállni a kegyelemben. Zsidó 4.16-hoz lapozunk.
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk.
Amen. A vidaféle fordítás így hangzik. Kegyelmet találjunk alkalmas időpontban jövő segítségre. Nekünk hitben kell elfoglalni a helyünket, a legyőzött ellenséggel szemben, és meg kell állnunk a kegyelemben. Nézzük ezt meg a Róma 5-ösben, az 1-es 2-es versben.
Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.
Amen. Amen. Miért kell szilárdan megállni hitben és kegyelemben? Mert az ördög megpróbál kizökkenteni bennünket a hitünkből, és vissza akar rántani a látásba, és hogy saját erőfeszítésből tegyünk meg dolgokat. Azt mondja a Biblia, hogy ne legyetek csecsemők hitben. Ne adjátok fel, amikor jön az ellenség. A csecsemők alatt azokat kell érteni, akik újjászületnek, és még úgymond bébik, mert keveset tudnak Isten igéjéből. A szellemük még nincs megerősödve, de tudni kell azt, hogy a babák felnőnek. Tehát idő kérdése, de a növekedés jön mindenki számára, aki kellő időt foglalkozik a szellemi dolgokkal. Amikor jön az ellenség, akkor nekünk az igével kell ellene menni, ellenállni, és ő el fog futni. Nincs más választása. El fog futni. Azt tudjuk, és mindannyian tapasztaljuk, hogy a kísértés fog jönni. Azért jön a kísértő, hogy kételkedjünk az igében, és hozzon megpróbáltatásukat. Mi csak az igéhez szilárdan ragaszkodva tudunk megállni a helyünkön. Nem szabad feladni a helyünket, mert akkor nem tudjuk a pályánkat befutni. Nem tudjuk elvégezni Istennek a munkáját. Ötödik pontunk következik, megállni a szellemben. És a Filippi 1.27-es verset tekintsük.
Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látván titeket, akár távol lévén azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy szellemben, egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért.
Tehát nekünk hitben és kegyelemben meg kell állni, ami egy hatalmas erődítmény a számunkra. És ebben képesek vagyunk megállni. Ennek a segítségével képesek vagyunk megállni. A hit és a kegyelem egy biztos alap a számunkra. Régen tudjátok, ilyen várokba vették be magukat a katonák, vagy még a falu népe is, hogyha jött az ellenség. Ajtókat bezárták, a csapóhidat fölemelték, és akkor ott a vár falai mögött védték magukat. Tehát meg kell állnunk, szilárdon álljunk meg, egy szellemben. Tehát van a hit, és van a kegyelem, de azt mondja Isten igéje, hogy szilárdan álljunk meg egy szellemben. Szilárdan megállva az egységben azt jelenti, hogy tiltsuk meg a gyülekezetben a viszályt, imával természetesen törjük ezt meg, minden olyan gonosz munkát, ami megosztást okozna. Mert a gyülekezet egységét meg kell őrizni. Így megakadályozhatjuk azt, hogy bárki is ajtót nyisson az ellenségnek, és az ellenség területhez jusson. Azt is fel kell ismerni, hogy a hívők nem fognak minden apró dolgot pontosan egyformán látni, mert mindannyian a szellemi növekedés és fejlődés különböző fokán állunk, de ettől még lehetünk egy szellemben és összhangban. Ez fontos felismerni. A különbözőségek ellenére úgy tudunk erőteljesen megállni az ellenséggel szemben, ha egy szellemben vagyunk, és nem engedjük a szakadást, a viszálykodást, és minden olyan munkát, ami az egységet megbontaná. Szilárdan megállni egy szellemben azt jelenti, hogy lehet más véleményed anélkül, hogy ellenséges lennél. Nem szabad megengedni, hogy apró kérdések megosztanak bennünket. Amikor szellembe kerülsz, és szeretetbe jársz, akkor ami eddig esetleg kérdés volt és foglalkoztatott, ezek már kevésbé lesznek fontosak. Mert fontosabb az egység megőrzése. Gyakorlatilag, amit eddig az ember fontosnak tartott, elveszti a fontosságát. Mert az egységre fókuszál, és az egységet akarja megtartani. Most jön a hatodik, utolsó pontunk. Hatodik pontunk, megállni az Úrban. Filippi 4.1.
Annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim.
Amen. A King James ugyanezt a következőképpen mondja, eképpen szilárdan álljatok meg az Úrban, hőn szeretetteim. Itt a hangsúly az, hogy szilárdan az Úrban megállni. Ezen van. A Biblia választ ad rá, miként tehetjük ezt meg. Két terület van, amit olvastunk korábban az Efézus 6.10-ben, hogy legyetek erősek az Úrban, és legyetek erősek az ő hatalmának erejében. Ne a mi erőnkből menjünk és tegyünk dolgokat. Ahhoz, hogy erős legyél az Úrban, erősnek kell lenned az igében. Ez alapkérdés. Isten hatalmának az ereje a Szent Szellem. Mondok pár igét, csak szavakat emelek ki belőle, otthon utána nézhettek. Lukás 4.14. Azt írja, hogy a szellemnek az erejével. Lukács 24.49. Azt írja, hogy a mennyei erővel. Apostolok cselekedetei 1.8. Vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok. És az 1 Korintus 2.4. Az utolsó felsorolás. Szellemnek és erőnek megnyilvánulásában. Tehát az 1 Korintus 2.4 azt írja, hogy a szellemnek és erőnek megnyilvánulásában. Tehát itt mindegyik igében az erőről van szó. Isten természetfeletti erejéről. Ahhoz, hogy győzedelmesen megállhass az ellenséggel szemben, neked túlcsordultig kell lenned a Szent Szellemmel. Túlcsordultig. Jakab 5.16-nak a második felét olvassuk el.
Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.
Amen. A bővített fordítás ezt úgy adja vissza, hogy a megigazult ember lelkiismeretes imádsága hatalmas erőt tesz elérhetővé, erőteljes az ő munkájában. Tehát megint csak az erőről van szó. A Jakab 4:7, ezt már ismeritek nagyon, de azért olvassuk el.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.
Szeretném kihangsúlyozni, de korábban is volt erről szó, hogy csak akkor leszünk képesek ellenállni az ördögnek, és megállni Isten igéjén, amikor mi alávetjük magunkat Istennek. Tehát először is Istennek kell engedelmeskednünk, alávetni magunkat, mert akkor az ördög az Urat látja bennünk, és nem magunkat. Tehát a lényeg az, hogy amikor az ördög rád néz, akkor Jézus lássa benned. Ha te engedelmes vagy Istennek, akkor Jézus fogja benned látni. Ha telve vagy igével, telve vagy Szent Szellem, akkor Jézus fogja látni benned. És a Jézus nevére fog engedelmeskedni az ellenség. Mondhatom úgy is, hogy amilyen mértékben engedelmeskedsz Istennek, amilyen mértékben aláveted magad Isten igéjének, olyan mértékben vagy képes hatalmat gyakorolni az ellenség felett. Úgyhogy megéri magunkat alávetni, és engedelmeskedni Isten igényének. Hogyha mi ellenállunk az ellenségnek, akkor gyakorlatilag nem adunk helyet az ördögnek, és neki el kell futni. Rettenetes félelemmel, nem akármilyen félelemmel, rettenetes félelemmel. Erre szoktam mondani azt, hogy a turisták a Vezúv oldalán, amikor kitör a vulkán, akkor rettenetes félelemmel fognak lefelé szaladni, hogy a nadrágjukat ne pörköljen meg a forró láva. A sikeres ellenállás része az is, hogy meg kell tennünk a saját részünket. Tehát nekünk fel kell ölteni a fegyverzetet, ellen kell állni, alávetni magunkat Istennek. És még van itt pár ige. A Jakab 1:8. Ahhoz, hogy mi a Krisztusban kapott hatalmunkat, a győzelmet érvényre tudjuk juttatni, nagyon sok esetben határozottan kell fellépnünk helyzetekkel szemben.
A kételkedő a minden útjában állhatatlan ember.
Ez azt jelenti, idegen szóval, hogy hezitál, tétovázik, ingadozik két oldal között. Tegyem, ne tegyem. Menjek, ne menjek. Tehát nem biztos a dolgában. És hogyha valaki így ingadozik, akkor az ellenséget lépés előnyhöz juttatja. Az ingadozó ember az egy bizonytalan ember. De nekünk Isten igéje adatott, hogy meg tudjunk állni hitben, meg tudjunk állni erősen az igén. És nem kell nekünk bizonytalankodni, nem kell tétovázni. Jakab 5:12 mit ír? Ja, tudom, mit ír. Légy határozott.
Mindeneknek előtte pedig ne esküdjetek, atyám fiai, se az égre, se a földre, se semmi más esküvéssel, hanem legyen a ti igenetek igen, és a nem, hogy ítélet alá ne essetek.
Amen. Tehát a te igened legyen igen, a nem. Néha a kereszténynek is nemet kell mondani dolgokra. De akkor ezt határozottan tegyed. Tehát nekünk határozottságot kell tanúsítanunk helyzetekben. Döntenünk kell, és azt a döntésünket ki kell mondani, hogy a Szent Szellem úgy vezet, hogy ezt a dolgot most ne tegyem meg. Nincs a szívemen. Nincs a szívemen késztetés, hogy valamiben részt vegyek. És hogyha úgy válaszolunk, hogy igen, vagy nem, akkor az egy határozott döntés, és Isten mellénk tud állni. De hogyha úgy állunk egy kérdéshez, hogy hát talán, majd meglátom, még nem tudom, az nem egy határozott válasz. Az 1 Korintus 2:16-ban azt olvassuk, hogy Krisztus értelme a miénk.
Mert ki érte fel az Úrnak értelmét? Hogy oktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
Ez a lényeg. Bennünk Krisztus értelme van. Az értelem azt jelenti a gondolkodásmódot, az észjárást. És ehhez kapcsolnám még az 1 Korintus 1.30-at.
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nékünk Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul.
Amen. Tehát Krisztus bölcsességül adatot nekünk. Tehát minden helyzetben tudunk bölcsen dönteni. Minden helyzetben képesek vagyunk bölcsen dönteni. Rangsort állítani, ha szükséges, hogy mi a fontos. Azt hiszem, hogy mindannyiunknál az Úr szolgálata az első helyen áll. És akkor a többi meg csak alatta lehet, alatta jöhet. Tehát a mai tanításhoz, ehhez a végéhez hozzá kapcsolódott az, hogy nem szabad bizonytalannak lennünk, határozottnak kell lennünk. Néha a környezetünkkel szemben, néha a munkatársakkal szemben, néha a családtagokkal szemben, de ahhoz, hogy meg tudjuk futni a pályánkat, egy határozottságra van szükség. Mai tanításban megnéztük a megállni fogalmakat. Megállni a csatában, megállni a hitben, megállni a kegyelemben, megállni a szellemben, megállni az Úrban. És ehhez, hogy meg tudjunk állni, nem szabad megengedni az ingadozást. Egy határozottság szükséges, és döntés. A te igened legyen igen, a nem pedig nem. Ez egy határozottságot jelent. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, beítáltuk a szavaimat.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében emeljük fel hozzád ezeket a kelméket, szöveteket, amelyeket hitben hoztak. Kérjük, drága Úr Jézus, tedd a kezedet ezekre a szövetekre, hogy a te dicsőséged áradjon ki és raktározódjon ezekben a kelmékben, a Jézus nevében. Áradj kenet. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett munkáját. Köszönjük, hogy a te sebeid által gyógyulás nyert. És hálát adunk, hogy a hit alapján, amikor a betegekhez érintik ezeket a kelméket, szöveteket, a kenet kiárad, megtöri az igát, és minden betegség eltávozik. Mert megtöri a kenet, az igát, a korlátokat, és lehullanak a bilincsek, lehullanak a láncok a Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen.
Halleluja, néked szól, Uram.
Az élet megerősítése, az mindenkinek jó.
Test a hit szavaival szól hozzád. Követelem, hogy minden belső szervem tökéletesen működjön, mert te a Szent Szellem temploma vagy. Ezért megparancsolom neked az Úr Jézus Krisztus nevében és az ő szent igéjében lévő erő és hatalom által, hogy tökéletes egészségben élj és teljes légy. Atyám, ellenálltuk az ellenség bármilyen formában, ellenem érkező támadásának, követelem a testemtől, hogy erős és egészséges legyen, és megerősítem azt a te igéddel. Visszautasítom a betegség bármilyen támadását. Te így szólsz, Uram, Istenem. Az elveszettet megkeresem, és az előzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem, és meggyógyítom. Ezért nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Atyám, te megbocsátottad minden bűnömet, meggyógyítottad minden betegségemet, megváltottad életemet a pusztulástól. Kegyelemben és irgalmassággal koronázol meg, jóval elégíted meg az én számat, és megújítod az ifjúságomat, mint a sasit. Még a vénkorban is gyümölcsözővé teszel, a te erőtel teljes, felked és zöld elő leszek,
hogy hirdethessem igazságos az Úr az én kősziklám. Uram, Te megáldod ételem és italom, és a betegséget eltávolított tőlem. Köszönöm, hogy életem napjainak számát teljessé teszed, ezért azt tökéletes és teljes egészségben töltöm be. Amen.
Amen. A zöldben a 115. oldalon van, az Úr megsegíti felkentjét.
Tekints alá, ó Isten, és lásd meg a Te felkented orcáját. Uram, Te hatalmat adsz a királynak, és szele mellett felkented szarvát. Nagy szabadulást áld az Úr az ő királyának, és irgalmasságot cselekszik az ő felkentjével, és az ő magvával mindörökké. Az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja ő szent egeiből, jobbjának segítő erejével. Uram, Te vagy a népednek ereje, és a Te felkented megtartó erősségeid. Mert nem engedi az Úr, hogy valaki nyomorgasson engem, sőt a királyokat is megfenyíti miattam, mondván. Meg ne illessétek az én felkentemet, és az én prófétámnak ne ártsatok. Te így szólsz, Uram, az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok. Megnövesztem szolgám hatalmát, szövét neked szerzek az én felkentemnek. Ellenségeiddel szégyen borítok, rajtad pedig koronád ragyog. Uram, Te kiszállsz népet szabadítására, felkented segítségére, szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alapjait. Így szólsz, Uram, felkentedhez, kinek jobb kezét megfogtad, hogy meghódoltas előtte népeket, és a királyok derekának ővét megoldjad, ő előtte megnyissad az ajtókat, és a kapuk zárultassanak. Én meg előtted, és az egyetleneket megegyenesítem, az egyenetlenek és leütöm a vajzákat, néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtett helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, szeretettel szólítottalak, és felöveztelek téged, már nem ismertél.
Szemre volt gyógyítókenet, ezek szerint most megtolókra. Megköszönjük, hogy eljöttetek, megköszönjük a nyitott szíveteket, elénekeljük a szeretet éneket. Hallelujah! Adott vagytok!